Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 370. éneket, az első versét, ez egy Szentlélek hívó ének. Jöv el, Szentlélek, Úristen! Annyit szeretnék csak hirdetni, hogy a járványhelyzetben is folytatódnak a lelki gondozói beszélgetések, vagy online, vagy valósan, de távolságtartással, úgyhogy erre lehet jelentkezni, erre különösen nagy szükségünk van most ebben az időszakban. A körök is folytatódnak online, baba-mama kör, a bibliaóra, a házi csoportok, nézzük, kövessük ezeket a honlapon, illetve a felelősöknél.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom a Kolossé beliekhez írott levél harmadik részéből, az első 15 verset. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak. Válaszoljunk Isten igéjére, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, milyen csodálatos látni azt, hogy több ezer évvel ezelőtt a keresztény közösség hogyan alakult, hogy hogyan küzdöttek a régiek a testtel, és hogyan örvendeztek abban a megújulásban, amit te adtál nekik. És Urunk, így köszönjük neked, hogy mi is egy keresztény közösségnek a tagjai lehetünk, hogy számunkra is elérhető ez a megújulás, és hogy ebben nem vagyunk egyedül, hanem egymással utitársak vagyunk, és bátoríthatjuk egymást, hogy valóban ez a szeretet, ez a megújulás, a bűnöknek ez az elvetése, ez egy közösségi dolog legyen, ami mindnyájunk életében áldás. Urunk, azért kérünk, hogy most ebben a nehéz időszakban hadd tudjuk őrizni a közösségnek a lángját, hadd tudjunk egymásra úgy figyelni, amilyen eszközökkel csak lehet. Köszönjük tényleg az internetnek a lehetőségeit most. És közben pedig vigyázz ránk, Urunk, hogy ne személytelenedjen el a kapcsolatunk, pontosan az internet használata által. Látjuk, Istenünk, hogy mindennek van veszélye is, és közben nagyon szeretnénk a jó dolgokat a te dicsőségedre használni. Azért kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk érzékenyen reagálni egymásra, hadd tudjunk bátorítást nyújtani, hadd tudjunk figyelni, és hadd ne veszítsük el a lendületünket, a hitünket ezekben a hetekben, hónapokban, hogy függeszhessük rád a tekintetünket, és így élhessük meg a szeretetet minden módon, a gyülekezetben is, és azon kívül is. Halljuk, várjuk a te bátorító szavadat, szent lelked jelenlétét kérjük most ide az Isten tiszteletre, az otthonainkba, hadd legyen templommá minden ember háza, szobája, ahol most a te igéd hallatszik. Jézus nevében. Amen.
Készüljük az ige hirdetésére. A 133. dicséretünknek, a Zsoltárunknak a éneklésével, íme mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön tőled, Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten szent lelke segítségű hívásával két igeszakasz alapján is szeretném az Isten üzenetét átadni most nektek. Az egyik a Kolossé, a felolvasott rész, Kolossé 3. rész, 13. vers, és aztán a Galata 3:26-28. Viseljétek el tehát egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek valami panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Adrian Plasznak a regényét sokan ismerjük, egy keresztény geg, a kegyes kétbalkezes. Ez a kegyes kétbalkezes nyilatkoztatja ki ezt a nagy igazságot, hogy egészen jó keresztény lennék, hogyha nem zavarnának bele mások. Nagy igazság ez, hogyha nem lenne körülöttem a sok ember, akik mind útba vannak nekem, akkor egész jól meg lennék. De hát sajnos a kereszténység nem úgy néz ki, nem ilyen szerzetesség, vagy nem, még a szerzetesség is közösségben vannak, nem egy magányosság, hanem közösséget adott Isten. Az a sorozat, amiben vagyunk, a céltudatos életnek a sorozata, Rick Warren könyve alapján, a második életcélt ebben határozza meg, hogy szeressük az Isten családját. Családba lettünk teremtve, az Isten családja kedvéért teremtett minket, az egyházért szeressük az Isten egyházát. Na de mit jelent ez? Most három aspektuson közelítek ehhez. Kihívás. Már érződik, hogy valakit szeretni kell, ebben van egy kihívás. Ez nem csak egy egyszerű érzelmi kérdés. De aztán fogok beszélni a titokról is, hogy a kihívásnak mögött van egy titok is, hogyha valaki vállalhatatlannak érezni ezt a kihívást. A titok arról szól, hogy van megoldás. És mégis vállalható ez a dolog. De aztán a harmadik pont arról szól, hogy feladatunk van, mert a titok nem oldja meg a problémát teljes egészében, nekünk ezzel dolgoznunk kell. Erőfeszítést igényel. Nézzük először az első pontot, hogy kihívás. Szeressük Isten családját. Ez nagy kihívás, mert az Isten családjában nagyon sokféle ember van. A különbségeket, különbözőséget elviselni nem könnyű. Amikor azt mondom, hogy család, az Isten családja, először lehet, hogy az embernek rögtön a saját természetes családja jut az eszébe, és én is, amikor készültem, eszembe jutott a származási családom és a gyermekkoromnak a feszültségei, hogy nem volt az egyszerű. Mi hárman voltunk fiúk, és hát a három fiú az mindig püfölte egymást, mindig sokat bunyóztunk, verekedtünk. Állandó harc és piszkálódás volt a tesók között. Emlékszem csak egy epizódra, amikor valami bugylibicskát kaptunk a szüleinktől, valami balatoni kirándulás alkalmával, nagyon tetszett nekünk, és hát valami állatunkra fel akartam kötözni, egy ilyen kis játékállatra, és hát nem sikerült, és a nagypapámtól tanult ízes kárunkodással elkanyarítottam valamit. Erre rögtön az öcsém felugrott, hogy megmondom, na én pedig rohantam friss bugylibicskámmal utána, és hát nem tudtam leszúrni, mert a bugylibicska erre nem alkalmas, de hogy szóval ilyen dolgok történtek akkoriban, és hát ez valahol ez a dominancia harc, vagy ez, hogy én akarok dominálni a bátyám vagy az öcsém fölött, ez minduntalan előjött. Most van fiam is, lányom is, 5 gyerekem van, de őkről örülök, most nem fogok mesélni. Maximum csak annyit, hogy az öt gyermek közül egy már kirepült szinte, és velem mindenki kibékült, érdekes módon nagy békesség van. Vágynak rá, hogy mikor jön. Persze csak akkor van balhé, amikor hazajön. Akkor azért ő is kiveszi a részét újra a családi dinamikából. De hát ettől színes az életünk. Tehát a gyülekezetben még nagyobb különbözőségek vannak, még nagyobb feszültségek vannak, és nagyon nagy, hát így mondjuk, hogy interkulturális mix az a gyülekezet, amiben vagyunk. Az informatikai mérnök mellett ott van a vasmunkás, a darukezelő, a tanár mellett ott van a nyugdíjas nagymama, esetleg nem csak a gyülekezetben, hanem még a presbitériumban is, és így kell döntést hoznunk. Nem keresnénk egymás társaságát, ezt mondtuk annak idején, hogyha így körülnézünk, hát hogyha én nekem választanom kellene, biztos, hogy ő vele nem lennék egy közösség vagy egy családban. No hát ebben már is látszik a kihívás, hogy Isten pottyantotta mellénk azokat az embereket, és azok, akik különösen nehezek, azok különösen sokat csiszolnak rajtunk. Feleségem története. Teológusként kiakadva jött haza egyszer, hogy hát nem ért egy olyan tanárral találkozott, hogy, hát egy tök jó fej, de annyit beszél, és nem a tantárgyról. Jókat mond, de hogy fog megtanulni, hát a tárgyat hogyan fogja megtanulni. És hát az Isten humora, hogy amikor megválasztottak minket a káposztásnál egy gyülekezetben, most nem mondom, hogy kiről van szó, de hogy pont itt a presbitériumban itt találkoztunk vele, kérdezett, hogy nálunk presbiter, illetve mi kerültünk hozzájuk. No, hát ő is nézi most ezt az adást, úgyhogy nem mondom ki, hogy kicsoda, de biztos magára ismert, és hát akik ismerik őt, azok is. No, hát azért azt elmondom a történet kedvéért, illetve a teljességért, hogy ő most a egyik legjobb barátunk, és a feleségének is az egyik legjobb barátja. De ez mind nem azt jelenti, hogy surlódásmentesek a dolgok, csak megtanultuk, hát az elmúlt 20-valahány évben, amióta itt vagyunk, megtanultuk egymást elviselni, és amit az ige mond, amire felszólít minket Isten igéje, hogy viseljétek el egymást szeretettel, ez sikerült. Na de hogyan lehet ezeket a különbségeket elviselni? Hogyan lehet, amikor néha magamat is nehéz elviselni? És tényleg itt van a kulcs, az óemberi természet, az az önző én, amiről a Kolossé 3-ban olvastunk, ez a paráznaság, a szenvedélyek, a kapzsiság, ezek mind annyira nehézé teszik, még mondom a saját magunk elviselését is néha, hogy amikor ez az én és a másik én, a két önző én ütközik, na ebből biztos, hogy hatalmas harc lesz. Tulajdonképpen a bálványok által irányított életek ütköznek, és hát a legnagyobb bálvány az én, amit ugye ki kell elégítenem, mert a szenvedélyeim követelik a magukét. Ezek ütköznek, egyik óemberi érdek a másikkal, és így jön a dominancia harc, és így lesz egy gyülekezetben is nagyon sok esetben harc és küzdelem és torzsalkodás. És nincs békesség. Egy családban sem, egy gyülekezetben sem, ha nincs az a bizonyos titok, amiről mindjárt beszélek. Nincs békesség, mert önmagunkban ezeket a dolgokat nem tudjuk megoldani, békesség nem lesz, csak fegyverszünetet kötünk egy időre, de tulajdonképpen addig, amíg újra nem látjuk azt a rést, ahol betörhetünk, lessük, hogy hol gyengül a másik, és akkor majd mi támadunk. Reménytelen a szeretet közösség így? Hát emberileg igen, de a keresztény válasz az, hogy nem, mert itt a titok. Na, jöjjön a második pontunk, a titok. Ez a titok az új ember. A gyülekezet azért maradhat együtt, annak ellenére, hogy ennyire sokfélék vagyunk, mert kaptunk egy másik természetet. Ezt úgy mondja az Isten igéje, hogy egy olyan ruhát, amit felöltözhetünk. Most rajtam egy nagy palást van, ezt is fel szoktuk venni. Ez emlékeztet arra, hogy most nem a magam nevében beszélek, hanem Krisztus nevében. Mindent, amit mondok, ez emlékeztet, hogy most úgy kell viselkednem, és úgy kell beszélnem. Tulajdonképpen ez az evangélium lényege, hogy gonosz vagy, és sajnos megromlottál, fellázadtál, reménytelen harcos vagy, de Jézus Krisztus azért jött, hogy ebből megváltson. Ez a titok. És a titok ez, hogy a lázadás büntetése ugyan örök halál, de ettől akart Isten minket megmenteni, és Jézus Krisztus ezt szenvedte el miattunk, a mi lázadásunk miatt, helyettünk, tehát velünk helyet cserélve, és értünk, hogy mi megkapjuk azt az örök életet, amit ő eredetileg is készített. Helyettes áldozat azaz azt jelenti, hogy helyet cserélt velünk, meghalt helyettünk. Azok, akikkel mostanában így újonnan találkozom, a keresztkéréses csoport, akik egy olyan csoport, akik hát ismerkednek a kereszténységgel. Az ő alkalmukon szoktam elmondani ezt a példát, amit most is elmondok, hogy a titok nyitja az, hogy én felismerem, hogy bűnös vagyok. Hát persze, hogy felismerem, mert lefüleltek, mert elfogtak, mert akcióban elfogtak, rám bizonyították a dolgot, és dutyiba vagyok. Tehát Zámbó András lefülelték, tetten érték, és ott vagyok a dutyiban, és ott a halálos ítéletem. És várom a síralomházban az ítéletemet, és akkor történik ez a bizonyos helyettes áldozat. Azt történik ugyanis, hogy már megvan az időpont, hogy holnap Zámbó Andrást kötél általi halállal kivégzik. És ekkor jön egy látogatóm. És a látogató azt mondja, hogy András, gyorsan cseréljünk ruhát. És ellentmondás nem tűrve, miközben én szabadkozom, letépi rólam a ruhát, és odaadja a saját maga ruháját. Felöltöztet engem a saját civil ruhájába, ő pedig felveszi az én rabruhámat. És szépen még szinte szólni sem tudok, kitaszigál engem az ajtón. Menjél, szabad vagy. És én persze félve megyek ki, mert nem tudom, hogy nem küldenek-e vissza rögtön az első ajtónál, de csodálkozva látom, hogy a rendőr tiszteleg, minden ajtó megnyílik, és én pedig kilépek az utcára. Szabad vagyok. Pedig meg kellett volna halnom. És aztán egy álmatlan éjszaka után másnap reggel felkelek, és látom is, hogy az újságokban be van írva, hogy Zámbó András kötél általi halállal meghalt. Te jó ég, én meghaltam. Akkor mi lesz, hogyha legközelebb igazoltat a rendőr, és mit fogok mondani, hogy ki vagyok én? És elkezdem gyorsan a zsebemet tapogatni, a új ruhámat, ugye, ami a másiké volt. Ki volt az az ember, aki értem meghalt? Aki helyettem meghalt? És akkor előveszem hirtelen a zsebéből, és látom a személy igazolványán, hogy ez van ráír, hogy Jézus Krisztus. Nagy dilemma ez. Ugye, ha én Zámbó Andrásként élnék tovább, akkor visszakerülnék a dutyiba, ahonnan kijöttem, ahonnan megmenekültem, de most már új identitásom van. És ezzel az identitással élhetek tovább, úgyhogy nem kerülök vissza. Mert aki értem és helyettem meghalt, az biztos, hogy valami ember fölötti ember volt, aki ezt meg tudta tenni. Figyelem, átöltöztünk. Én nekem le kellett venni ezt a ruhát, a rabruhát, ami a bűnemet, ami a kárhoztatásomat jelentette. Át kellett öltöznöm, fel kellett vennem az ő civil ruháját. Ez az, amit megtett velem Krisztus, és ő átvette az én ruhámat, én pedig átöltöztem az övébe. Itt az óember levetése és az új ember felöltözése. És az új élettel, új identitással új célok járnak, új viselkedés jár. El kell gondolkodnom, hogy mit tenne most az, akinek a ruhájába vagyok, akinek a személyigazolványa itt van a zsebemben. Saját példámon emlékszem rá, hogy amikor mindez nekem, hát egy ilyen 18-19 éves korom körül lezajlott, akkor éreztem azt a megkönnyebbülést, azt a szabadságot, amit ez a fogoly érzett, ugye, hogy az, ami eddig nyomasztott, ami eddig rám terhelődött, a bűnterhek elpárologtak. Még az ambícióim is elpárologtak. Azok a bizonyos vágyak vagy ambíciók is elpárologtak, amik eddig hajtottak, hogy érvényesüljek. Azért, mert valami olyat kaptam, ami mindennél gazdagabbá tesz engem. Üdvösségem lett. Az atya gyermeke lettem. Krisztusnak a megváltottja lettem. Lehet, hogy voltak egyébként tényleg ilyen vágyaim annak idején, hogy hírneves legyek, vagy valami nagyon nagy teljesítményt nyújtsak, és valamit letegyek az asztalra. Valami híres feltalálás, hogy valamit gondolkodtam, hogy mivel tehetném magam híressé. És ezek elpárologtak. Az egyik volt évfolyamtársam, kérdezte, nem a teológiáról, hanem még az előző egyetemről, amit végeztem az élelmiszeripari egyetemről, hogy Andráskám, mi a te ambíciód? Mi az, ami előrelépés a te szakmádban? Hogyha előbbre akarsz lépni egy rangfokozatot, akkor mi leszel a lelkészség után? Lesz belőled esetleg esperes, vagy püspök, vagy pápa, ugye? No hát, mondtam neki, hogy én már elértem mindent, amit elérhettem, és az a gazdagság, amit Krisztus tudott adni, az már mind az enyém, nincs följebb. Milyen érdekes, hogy ugye egy ambiciózus fiatalembernél, ugye ezt így meg lehet magyarázni, az elmúlt időkben egy haldokló is erre tanított engem. Olyan valakihez hívtak, aki végstádium rákban halálára készült, de szeretett volna egy lelkésszel beszélgetni. Na de hát miről? És azt mondta, hogy a közösségről. Kicsit furcsa volt, ugye, mert ott feküdt egy ágyban, és már semmilyen egyházi közösségben nem tudott volna elmenni. és nem is volt neki hátra sok már. És miről akar még beszélni? A hitről. És még, hát a bocsánatról. Ennek az embernek a halála előtt a legfontosabb ezek voltak, az Istenben való hit, nyilván amit az élete nagy részében elhanyagolt, a közösség, amit lehet, hogy szintén ott hagyott, és a bocsánat. A helyreállítása azoknak a kapcsolatoknak, az Istennel és az emberekkel, amiben ő vétkezett, és nagyon sokat vallott bűnt az őt ápolók tanúsága szerint, és nagyon hangosan kérte a bocsánatot. A legfontosabb, és ez a titok, ez Krisztusban van, amikor én átöltözöm az ő életébe, akkor, ha mindenki ezt teszi, akkor valahogy kijövünk egymással, akkor nem súrlódunk annyira. Milyen jó happy end, ugye? Hát itt a harmadik dolog, hogy a feladatunk azért, hogy ez nem olyan egyszerű, ez nem olyan automatikus, ez megtörtént, amikor Jézus meghalt, és azt mondja, hogy elvégeztetett, sok minden megtörtént. Megtörtént ez a csere. De nekünk az ő életét is át kell venni, és úgy kell élnünk, ahogy ő élt. A feladat az, hogy legyél, aki vagy. És ezt mondja Pál apostol majdnem mindegyik levelében, hogy ezt hisszük, ezek vagyunk Krisztusban, ezt hisszük magunkról. Na most, hogyha ezt hisszük, akkor éljünk is úgy. Hát ez a kérdés, hogy ha mindenki krisztusi lesz, akkor sok kicsi krisztus szaladgál, és akkor minden édesdeden mosogunk egymásra. Hát nyilván nem. Megmaradnak a különbözőségeink. Sőt, mondhatni így is, hogy talán még élesebben kiderülnek, hogy mi az, amiben változnunk kell. És egy bizonyos szempontból változunk is, olyan szépen mondja ezt az igénk, ezt olvastuk a Kolossé levélben, hogy és felöltözzétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Felöltözzétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul. Egy állandó napi-napi öltözés, újra felöltözésre van szükség, újra találkozni vele, újra megismerni őt. És ez, ahogyan ezt tesszük, ez egyre szebben, egyre jobban munkálja az életünket, és egyre nagyobb változást hoz bennünk is. Mert egyébként a különbségek megmaradnak. Érdekesen mondja itt a Galata levél, Krisztusban ugye nincs ez vagy az, nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyáján egyek vagytok. Ezt a Kolossé levélben is leírja. Érdekes, hogy ott egy kicsit más a lista, de hasonló a logika. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Figyelem, mit jelent ez? Hogy megszűnnek a különbségek? Tudjuk, hogy nem. Érdekes módon, ahogyan hatott az evangélium, ezek a dolgok nagyon sok minden részben megszűntek, például a rabszolgaság, a rabszolgatartó társadalom bizonyos szempontból a kereszténységnek a vívmánya, hogy ez elbukott vagy megszűnt. Na de tudjuk, hogy aztán rabszolgaság még volt bőven, jobbágyság még volt, kiszolgáltatottság még volt. Tehát a társadalmi különbségek nem igazán szűntek meg a korokon keresztül, és bár ma egy egészen más korban élünk, mégis ott van mellettünk, itt van a főnök és a beosztotti viszony, az alávetettség, az alárendeltség, és nagyon sok esetben hát itt vannak azok a kiszolgáltatottsági viszonyok, amik van, ami természetes és jó, például egy tanár-diák viszony, de vannak olyanok is, amik bűnösek, most gondoljuk arra, akiket az emberkereskedelemre, amikor hatalmasságok embereket futtatnak, gyermekeket vagy nőket vásárolnak meg, vagy adnak és vesznek. Mégis azt mondja az ige, hogy mindezek, hát bizonyos szempontból nem léteznek, vagy nem létezővé válnak, nem is nem létezővé, hanem másodlagossá válnak. Minden ezen felüli meghatározó a Krisztus lesz. Nyilván lesz, továbbra is lesz nő és férfi, bár vannak, akik ezeket a határokat is feszegetik, ugye, mert a férfi az elnyomó, és a nőnek föl kell szabadulni, vagy ha nem érzem magam a nemi bőrömbe, ahogyan vagyok, akkor nekem jogom van arra, hogy én más legyek. Most ezek olyan dolgok, amik lehet, hogy feltámad bennünk valami igény, de a megoldás az lesz, hogy Krisztusban egyek leszünk. És akkor Krisztusban lehetek én igazi nő, vagy lehetek igazi férfi. Vagy lehetek jobboldali, vagy baloldali. Vagy lehetek liberális, vagy lehetek konzervatív, és miközben ezek mind vannak a gyülekezetünkben, közben elviseljük egymást. Jó, az tény, hogy amikor elkezdenek ezek az emberek vitatkozni, még mindig sokszor kinyílnak az óemberi természetű bicskák a zsebekben, meg nem csak ott, de erre figyelmeztet minket az ige, hogy légy, aki vagy. Ez a feladatod. A kihívásnak így tudsz megfelelni, hogy visszamész a titokhoz. Nem az a fontos, hogy te most milyen oldalt képviselsz a politikai szintéren, hanem hogy Krisztus mit mondana. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy most ez nem is annyira téma, mert vírus időszak van. Most könnyű, mert távolságot kell tartani, annyira távolságot tartunk, hogy most alig lézengenek itt a templom, és csak a szolgálók. De valóban könnyű, vagy valóban megváltoznak a dolgok? Hadd mondjam azt, hogy még amikor az első időszakban, a tavasszal, a nagy online oktatáskor a gyerekeink is nem mentek iskolába, ha nem annyira szeretett iskola is hirtelen, annyira hiányzott a diákoknak. Hiányzott a tanárok is, a jelenlét is, a diákok is, még a nem szeretem diákok is hiányoztak, és milyen érdekes volt találkozni újra, esetleg nyáron vagy ősszel, hogy na hát, mekkorát nőtt ez a másik. Az egyik lányomat nem ismerte föl az osztálytársa, mert annyira megváltozott a számára, ki tudja. Nem változnak meg a különbségek, de valami változik, a minket meghatározó Krisztus. Ő az, aki ezt a változást létrehozza, hogy máshogy tudok viszonyulni a másikhoz. Az első házi feladat a római katolikus katehézisben, amit a szomszédunk, annak idején Tomka Ferenc hittankönyve tartalmaz, hogy ugye az első feladatban, első fejezetben azt mondja a fejezet végén, hogy most pedig tegyél jót valakivel, akit nagyon nem szívlelsz. Keressél valakit, akit nagyon nem szívlelsz, és tegyél valami jót. Hát ez a közösségnek az egyik érdekessége, hogy csiszoljuk egymást. Isten csiszol minket egymással, és aki a legérdesebb, karcosabb, lehet, hogy arra van a legnagyobb szükségünk. Most egy újítást kezdünk bevezetni. A liturgiás lapunkon vannak kérdések. Ez arra való, hogy hát tulajdonképpen házi feladat, vagy tovább lehet gondolni, akár egy házi csoportban, akár egyénileg. Itt ez a három kérdés van most, a három pontra tulajdonképpen, hogy mit, illetve kit elviselni a legnehezebb számodra a közösségben? Mit, illetve kit a legnehezebb elviselni a számodra a közösségben? A másik kérdés, ez már a titok felé vezérel. Szerinted hogyan néz Jézus Krisztus ezekre a nehezekre? És akkor itt adódik a dolog, hogy kérdezd meg őt. És a harmadik kérdés, hogyan öltözött fel Krisztust, és mi történik, ha mesztelen maradsz? Hogyan lehetne a Krisztus ruhájába bebújni nap, mint nap? Hogyan csináljuk ezt, vagy hogyan nem csináljuk? Mikor kéne ezt csinálni, és miért marad el, hogyha elmarad? Tehát ez a kérdés, miért ő a nehéz, mit nem szeretek benne, és miért nem szeretem? Lehet, hogy ez rólam is szól valamilyen módon? mit tehetek érte, hogy megváltozzon? Vagy én megváltozzak? Vagy megváltozzon a kapcsolatunk? Krisztus már mindent megtett, hogy ez a kapcsolat megváltozhasson, rajtunk a sor, öltözünk fel minden nap Krisztusnak ebben a ruhájában. Amen. Ezt az új szívet, ezt az új ruhát kérjük el most az énekeskönyvünk énekével, az új énekes füzet 184. énekével. Új szívet adj, Uram, én nekem.
Szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem. Amely csupán, csak Te érted én, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas, vidám, szelíd jó szíved, mely Jézusom, Te lakhelyed. Hol egyedül, ha Te hangod szól, mely véled van tele, csak véled van. Ha Te gyógyító kezed megfogta már a szívemet, én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad odafent.
Imádkozzunk. Nagyon köszönjük, édesatyánk, azt a türelmet, szeretetet, amivel hozzánk fordulsz, amivel elkészítette az üdvösségünket, a megváltásunkat Krisztusban. Nagyon köszönjük, hogy meghívtál, befogadtál, Krisztust adtad értünk. Köszönjük, hogy megbocsátod a bűneinket. Köszönjük, hogy az a kapcsolat, ami régen ellenségesség volt közöttünk, az most barátság, sőt, családi kapcsolat lett. Köszönjük azt, hogy a gyermekeidnek neveztetünk. Köszönjük a családodat, az egyházat, köszönjük a gyülekezeteket. Még oly tökéletlenek is, hiszen mi is azok vagyunk, Urunk. Köszönjük a türelmedet, amivel csiszolgatsz minket. Köszönjük, hogy adsz nekünk időt, teret, lehetőséget, hogy megváltozzunk, hogy tanuljunk. Köszönjük, hogy nem csak bíztatsz minket, és nem csak buzdítasz, hanem megadod a titkot. Megadtad Krisztusnak ezt a szép természetét. Urunk, arra kérünk, hogy azok, akik már átéltük, tapasztaltuk, hogy a titok micsoda és a miénk lehet, kérünk, hogy újíts meg minket ebben a felöltözésben, hogy mindig szakítsunk időt arra, hogy felöltsük a Krisztus igazságát, szép ruháját, az ő természetét. Kérünk, hogy szent lelkeddel újíts meg a szándékainkat, a döntéseinket. Kérünk, Szentlélek Úristen, hogy töltsd be minket, és bármilyen helyzetbe kerülünk, és bárkivel kerülünk szembe, meg tudjuk kérdezni, hogy Uram, hogy nézel Te ő rá? hogyan viszonyuljak én most? Hogyan viszonyul a Krisztus ehhez az emberhez? Köszönjük, édesatyánk, a családunkat, a családjainkat is, és köszönjük, hogyha esetleg nem lenne családunk, akkor a gyülekezet lehet egy ilyen nagy család, ahol megélhetjük az apasságot, anyaságot, testvériséget. Köszönjük, hogy gyermekek is lehetünk, és lehetnek nekünk is anyáink, apáink, sőt, nagyszüleink, hogyha már a vér szerinti nem nincsen és elment. Köszönjük, édesatyánk, a sokféle feszültséget is a gyülekezetben, ami mind-mind tanít minket és csiszol. Köszönjük, hogy azt nekünk lehetőséget arra, hogy megváltozzunk. Kérünk is, Urunk, hogy adjál ilyen rugalmasságot, ennek a felismerését, hogy az önismeretünket építi, hogy valami feszültséget érzek. Valami bizonytalanságot, valami rosszat érzek. Kérlek, Uram, hogy taníts meg figyelni az igédre, taníts meg figyelni az érzéseinkre, a lelkiismeretünkre. Hadd tudjunk rád hangolódni, együttműködni veled. Hadd halljuk meg a te kérdéseidet. És kérünk, édesatyánk, hogy adj erőt arra, hogy tudjunk minden nap nekibuzdulni a felöltözködésnek, hogy találkozzunk veled, felvegyük a Krisztus ruházatát, betöltekezzünk szent lelkeddel, hogy le tudjuk vetni, illetve tudjunk jól harcolni, halálba küldeni az óembert, hogy el tudjuk viselni magunkat is, ahogyan te elviselsz minket, és el tudjuk hordozni a másikat is. Így kérjük, hogy nyesegesd az óemberi természetünket. Vessük, tudjunk elvetni mindent, ami csak rólunk szól. De tudjuk magunkat is úgy szeretni, ahogyan te szeretsz minket, és ahogyan szerethetjük egymást. Így kérünk, Urunk, hogy hadd legyen a gyülekezetünk a gyógyulásnak a helye, esetleg a családi sebeknek a gyógyításának a helye, és így tudjon lelkünk, testünk, egész valunk Krisztusivá válni, egyenként és közösségként is. Így kérünk, segíts, hogy a közösségeink világító közösségekké legyenek ebben a világban, a befogadásban, a szeretetben, az elhordozásban. Így kérünk, Urunk, hogy taníts minket elhordozni egymást, és most, amikor messze vagyunk egymástól, kérünk, hogy adjál olyan lehetőséget, amivel újra felkészülünk arra, amikor találkozunk. Talán több időnk van erre most, hogy a te jelenlétedben találkozhassunk egymással. Segíts, hogy ne menjünk át az utca másik oldalára, ne forduljunk el a tőlünk kérőtől, tudjunk adni, tudjunk adakozni, tudjunk közben járni imádságban, és tudjunk tetleg is adni annak, aki rászorul. Így könyörgünk, Urunk, hogy legyél azokkal, akik betegek, kérünk, hogy küldj minket vigasztaló üzenettel, erősítő szavakkal, gyógyszerrel, testi-lelki gyógyszerrel. Imádkozunk azokért, akik a halálos ágyukon vannak, és esetleg pont az hiányzik a legjobban, ami és aki, akire a legnagyobb szükségük van, a szeretett kapcsolatok, a biztató szavak. Segíts, Urunk, hogy eljussanak ezek azokhoz. Így könyörgünk, Urunk, azokért, az ápolókért, orvosokért, akik a kórházban, a beteg ágyak mellett, esetleg az intenzív osztályon ellátják a szolgálatot. Segíts nekik, adj olyan lelki erőt, hogy minden, ami az orvosi és fizikai dolgokon túl is mutat, az emberi gesztusokat, sőt az isteni gesztusokat is megadhassák, a kegyelmet, a vigasztalást, a buzdítást, az emberi szavakat. olyan furcsa, Urunk, hogy még az érintés is meg van gátolva ruhákon és kesztyükön keresztül. Kérünk, Urunk, hogy Te érintsd meg ezeket a betegeket, hogy meggyógyuljanak, hogy megmeneküljenek. És adj még lehetőséget, Urunk, nekünk az egész világnak, hogy tanuljunk ebből a helyzetből, hogy mit kell másképp csinálni, hogyan kell okosabban élni, tervez szerint élni. Imádkozunk, Urunk, nem csak az orvosokért, hanem a tanárokért is, akik nagyon nehéz és szintén kitett helyzetben vannak, nagyon sok munkával, túl sok teherrel. Kérünk, hogy adj nekik is hatalmas lélekjelenlétet, bölcsességet, humort, szeretetet, hogy meg tudják mindazt ugrani, amit most ez a mostani helyzet követel, kíván. Urunk, imádkozunk a vezetőinkért, a politikai, a gazdasági és az egyházi vezetőinkért. Imádkozunk értük, hogy ez a helyzet, ez indítsa őket megtérésre, hogy az a pozícióharc, az a dominancia harc, amiben vannak általában, az alább hagyjon, az abból megtérjenek, abból kilépjenek, és nézzék a Te tervedet, az embereknek a javát, az egész világnak a szükségét, hogy tegyék félre a személyes érdekellentéteket. Így kérünk, Urunk, hogy adj közénk egységet, a Krisztus egységét. Kérünk, hogy Te adj újjászületést, hiszen ennélkül csak fegyverszünet lesz az a bizonyos szünet, és nem békesség. Kérjük a Te békességedet, a Te igazi megváltó szeretetedből. Így kérjük, Urunk, hogy minden döntéshozónak, minden vezetőnek add a Te szent lelkednek az erejét, bölcsességét, tanácsát, adj megváltozott és új életeket. Köszönjük, édesatyánk, hogy hordozol minket, hogy türelemmel vagy irántunk, szeretnénk beléd kapaszkodni. Hívunk, várunk, Szentlélek, formálj minket, csiszolj minket, ahogyan szükségünk van rá. Téged áldunk, magasztalunk, dicsérünk minden helyzetben, ebben a mostaniban is. Tiéd a dicsőség. Amen. Egy csendes percben saját imádságunkat mondjuk el. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgatod csendben mondott imádságainkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünket, a 395. éneket énekeljük mindegyik versével. Egy közösségről szóló ének, az Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Oh.
viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség, további szép vasárnapot!